Az Úr legyen veletek.
És a te lelkeddel.
Evangélium Szent János könyvéből.
Dicsőség neked, Isten.
Föltámadása után Jézus egy alkalommal így jelent meg tanítványainak a Tibériás tó partján. Együtt voltak Simon Péter és Tamás, mellék nevén Didimus, továbbá a galileai Kánából való Nátánael, Zebedeus fiai, és még két másik tanítvány. Simon Péter így szólt hozzájuk: megyek halászni. Mi is veled megyünk, felelték. Kimentek, és bárkába szálltak. De azon az éjszakán nem fogtak semmit. Amikor megvirradt, Jézus ott állt a parton. A tanítványok azonban nem ismerték föl, hogy ő az. Jézus megszólította őket. Fiaim, van valami ennivalótok? Nincs, felelték. Erre ezt mondta nekik: vessétek ki a hálót a bárka jobb oldalán, ott majd találtok. Kivetették a hálót, és alig bírták visszahúzni a tömérdek haltól. Erre az a tanítvány, akit Jézus szeretett, így szólt Péterhez: az Úr az. Amint Simon Péter meghallotta, hogy az Úr az, magára öltötte köntösét, mert neki volt vetkőzve, és beugrott a vízbe. A többi tanítvány követte a bárkával. A hallal teli hálót is maguk után húzták. Nem voltak messze a parttól, csak mintegy 200 könyöknyire. Amikor partot értek, izzó parazsot láttak, és rajta halat, mellette meg kenyeret. Jézus szólt nekik: hozzatok a halból, amit most fogtatok. Péter visszament, és partra vonta a hálót, amely tele volt nagy hallal, szám szerint 153-mal, s bár ennyi volt, nem szakadt el a háló. Jézus hívta őket: gyertek, egyetek! A tanítványok közül senki sem merte megkérdezni, ki vagy, hiszen tudták, hogy az Úr az. Jézus fogta a kenyeret, és adott nekik, ugyanígy a halból is. Ez volt a harmadik eset, hogy a halálból való föltámadása után Jézus megjelent nekik. Ezek az evangélium igéi. Föltámadt Jézussal való találkozás történeteknek van néhány közös eleme, és ezen az estén talán érdemes volna ezeket az egybehangzásokat, egybecsengéseket most fölidéznünk. Először is kezdhetnénk azzal, hogy ahogyan látjuk a találkozásokat, legyen az bárki, Jézus találkozik az Emmauszi tanítványokkal, az apostolokkal, vagy valamelyik apostollal, Mária Magdolnával, az asszonyok közül bárkivel. Tulajdonképpen ezekben a találkozásokban egyszerűen semmi rendkívüli nincs. Nincs benne semmi rendkívüli. Csoda meg aztán pláne, hogy nincsen benne. Persze mondhatnánk erre, bár melyikünk szólhatna és azt mondhatná, hát már az önmagában egy óriási csoda, hogy a föltámadt Jézussal találkozhat valaki, hogy megtapinthatja, hogy hallhatja őt, hogy együtt ehet vele, kétség kívül így van. De most, hogyha mind ettől eltekintünk, akkor azért azt látjuk, hogy ezekben a történetekben egy hétköznapi egyszerűséggel találkozunk. Hogy beszélgetnek egymással, hogy Jézus azt mondja: békesség nektek, hogy azt mondja: menjetek ide, vagy menjetek oda, tegyétek ezt, vagy tegyétek azt, hogy gyere, fogd meg a kezem, nézd meg az oldalam, hogy gyere, törjük meg a kenyeret, vegyetek a halból. Egyszerűséggel találkozunk. És ez tulajdonképpen a föltámadott Jézusba vetett hitünknek az egyik nagyon fontos eleme, az egyszerűség, az evangéliumnak az egyszerűsége. Mikor Jeromos, a művelt ember nekiállt a Szentírást fordítani, akkor elég rövid idő múlva letette az egészet, és azt mondta, hogy ez annyira egyszerű, hogy nincs kedvem olvasni. Hát lehetetlen, hogy a csodás Isten ilyen végtelenül egyszerű, már-már primitív nyelven, nyelvi szempontból közölje magát. Hát nem lehet ennyire egyszerű. És aztán, ahogy telt múlt az idő, éppenséggel ez az egyszerűség győzte őt meg. És vált belőle a Szentírás egyik legragyogóbb fordítójává. Éppenséggel ez az egyszerűség. Az evangéliumban, ahogyan Jézus néha azt mondja a maga legnagyobb egyszerűségével, például a hegyi beszédben, hát ha valaki megüti az orcádat, tartsd oda a másikat. Valaki kölcsön kér, ne kérd vissza. Valaki kényszerít valamire, menj el két annyira vele. És így, hát ha valaki megbánt, bocsáss meg neki. Hányszor? Akárhányszor. És tulajdonképpen éppen ezek az egyszerű jézusi gondolatok, vagy jézusi tettek azok, amik a leginkább elkezdenek bennünket foglalkoztatni, és nem egyszer nem a követésre indulunk, hanem az okoskodásra. És elkezdünk okoskodni, hogy na jó, hát azért akárkinek nem. Na jó, azért tudnék olyan példát hozni, ahol ha így járnánk el, akkor azért az nem volna helyes. És hogy elkezdünk okoskodni és magyarázni, az történik, hogy elvész az evangélium ereje. Mert minél többet gondolkodunk és töprengünk rajta, és minél inkább hozzuk a kivételeket, mert mindig van kivétel, annál inkább kimegy az az erő belőle, ami erő éppen szükséges volna ahhoz, hogy mikor életre próbáljuk váltani, akkor az ne csak a fejünkben egy gondolat legyen, hanem valami mérőjövő erővel átitatott indítatást is tapasztaljunk. Ezért ebben az egyszerűségben van az erő. És persze, ha valaki azt mondaná nekünk, miért hát nem kell értelmezni, magyarázni? Persze, hogy kell. Persze, hogy kell. Itt inkább csak arról van szó, hogy ha nem tudjuk ilyen egyszerűen is látni, akkor veszítünk el valami lényegit. Héten találkoztam egy asszonnyal, 53 évig élt házasságban a társával. De hogy tudtatok 53 évig élni? Hát úgy, hogy ő a férjem. Erre aztán nehéz mit mondani. És hogy éltetek így 53 évig, az mi a titkotok? Hát tiszteltük egymást. Az az egyszerűség, az nem egyszer éppen a legtöbbet mondja, de sokszor a legnagyobb erő is benne van. És ha most bármelyikünk rákérdezne erre, és azt mondanánk, hát ez ennyire egyszerű, akkor persze azt mondjuk rá, nem. Nem ennyire egyszerű. De ha nem tudjuk néha ennyire egyszerűen látni, jaj nekünk. Akkor egyszer csak vagy az erő megy ki belőlünk, vagy teljesen összezavarodunk, vagy mind a kettő. Az első gondolatát így szól, az evangéliumnak van egy természetéből adódó egyszerűsége. És hogyha meg tudjuk őrizni ezt az egyszerűséget, akkor az éppen ki tudja fejteni bennünk a hatását. Aztán a második, nem csak az egyszerűség jelenik meg ezekben a történetekben, hanem nagyon is megjelenik bennük egy természetesség, egy egyszerű természetesség. És ez a természetesség, ahogyan bécsi valláspedagógia professzor egyszer beszélt erről, ő ezt így ragadta meg. Tulajdonképpen Jézus óta történt egy nagy fordulat az ember és az Isten kapcsolatában, mégpedig az, hogy ettől kezdve, hogy Isten emberré lett, majd hogy elküldte a Szent Lelket, mi bárhova megyünk és bárkivel találkozunk, tudhatjuk, hogy Isten már járt ott. Ezért tulajdonképpen meg vagyunk hívva arra, hogy a legtermészetesebb, a legegyszerűbb, leghétköznapibb világban ismerjük föl a természet fölötti Istent. A legtermészetesebben, a leghétköznapibban, a legmagától értetődőbben. Hogy már most ne szakítsuk el a világot természetesre, meg természet fölöttire, hanem ha már így gondolkodunk, akkor most már meglássuk, hogy a természetest, az emberi természetet, a kapcsolatok természetét, egy közösség természetét, a természet természetét, hogy azt hogyan járja át a természet fölötti. A második gondolat ez, hogy amióta Jézus föltámadt és elküldte a Szent Lelket, sokkal világosabban láthatjuk meg az egyszerűen természetesben a természet fölöttit, és ismerhetjük meg a spirituális világot ebben a hétköznapú, egyszerű valóságban, amiben vagyunk, és amiben élünk és mozgunk. Aztán a következő, mindezzel együtt a föltámadás megmaradt titoknak. De jó, hogy megmaradt titoknak. Persze, az emberi természetünknek van egy mozgása. Ha valaki azt mondja nekem, te, hallottam egy titkot. Mi a legtermészetesebb reakciónk? Mondd! Van egy titok, a tudni akarjuk. De nem úgy, hogy titok, mondjad, tárd föl azonnal, a leplet ráncsuk le róla, kérjük a titkot, érteni akarjuk, megragadni. De jó az, hogy a föltámadás titka, a föltámadott titka, az Isten titka mindig is megmaradt titoknak. Miért jó ez? Egyrészt azért, mert ez egy picit zavar minket, nem baj. Inspirál is minket, nagyon helyes. Piszkál minket, rendben van. De ráadásul éppen a titok volt amiatt, állandóan azt élhetjük meg, hogy több, mint mi. És az annyira megnyugtató. Annyira megnyugtató, hogy van valaki, aki több, mint mi vagyunk. Hogy van valami, ami messze fölülmúl minket. Nagyon jó, hogy ez így van, mert különben már mindent a saját képünkre, hasonlatosságunkra formálnánk Istent legelőször, majd pedig az az Isten, amit mi találtunk ki, mert hogy mégiscsak legyen olyan, hogy tessék is nekünk, na hát az az Isten aztán a nehéz élethelyzetekben persze, hogy pont annyira erőtlen, mint mi. Ezért de jó, hogy van egy Istenünk, aki titok, aki megtestesült, föltámadt, titok, és hogy ahogyan például ezt fölismerjük az élet utunkon, fiatal emberek vagyunk, azt mondjuk, hát azért csak fontos vagyok én. És hogy telik, múlik az idő, egyszer csak azt mondjuk, hát azért annyira nem vagyok fontos. És hogy telik, múlik az idő, és egyszer csak megfogalmazódik ez bennünk, hogy de egyáltalán nem vagyok annyira fontos. És ettől lesz valahogy az élet szebb, mint volt annak előtte. És kevésbé leszünk görcsösök, akarnokok, és kevésbé ütjük az asztalt, és hogyha éppenséggel úgy van, akkor még a szeretet igazságára is vetemedünk, nem annyira csak az igazság igazságára, az egyet értésnek és a közösségnek az igazságára. Szóval ez a harmadik gondolat, hogy ott van ezekben a történetekben a titok, és nem engedi magát teljességgel föltárni. És ez nagyon jó így nekünk. És aztán a negyedik, mindezekben a történetekben ott van, ahogyan Jézussal találkozik valaki, és mindig nagy kérdés, hogy ez a valaki megnyílt szemmel fölismerje, hogy a föltámadt Jézussal találkozott. Ez mindig egy kérdés. És engedjétek meg ezt a történetet, lehet, hogy már most hallottátok tőlem, de ennél jobban nem tudom elmondani. Hogy ismerősöméknél az volt a szokás, karácsonykor, húsvétkor, nagy ünnepekkor elmentek egy vendéglőbe. Az egész nagy család elment, és már ott volt a nagyfiú, na a nagyfiúnak éppen megszületett a pici babája. És akkor ment a nagy család, több nemzedék, és mindig az volt a szokás, hogy az apa intett a pincérnek, miután jól megették a lakomát, és akkor jött a pincér, fizetett, és mentek. Igen, ám csak, hogy már 5 perce befejezték, már 10 perce, már a kávét is megitták, az apa pedig nem intett a pincérnek. És ott a fiú, közel 30-hoz, ott alszik a pici babája, és egyre türelmetlenebb, hogy mi van már az apámmal? Hát ennyire öreg már? Hát szóljon már a pincérnek. És ahogy ott dühöngött az apjára, és türelmetlenkedett, egyszer csak valami eszébe jutott. Lehet, hogy már nekem kéne most fizetni? És akkor intett a pincérnek, hogy jöjjön, szeretnék fizetni, és már bizonytalanul ránézett az apjára, az apja meg kedvesen... És akkor ebben a fiúban, közel 30-hoz, egyszer csak valami világos lett, most már rajtam a sor. És a föltámadt Jézussal való találkozások állandóan hozzák ezt az üzenetet, Jézus már megtette a magáét. Most már rajtunk a sor. Most már ne Jézustól várjuk, meg ne Istentől várjuk, rajtunk a sor. És milyen nagy dolog az, ahogyan fölismerjük, hogy éppenséggel meg is adatott mindaz számunkra, amiből és amitől méltán mondhatjuk azt, igen tudom, most már rajtam van a sor. És a záró gondolatom, biztos voltatok úgy, közös élményünk ez, tanultunk valamit, és akkor, ahogy átolvastuk, megtanultuk, azt mondtuk, na ezt már most tudom. Mindeddig így volt, míg nem jött el a vizsga. És amikor ott ültünk a vizsgán, egyszer csak a vizsgáztató valahogy úgy kérdezett, hogy akkor kiderült ott a vizsgán, hogy mégse tudjuk annyira. Na akkor, mert még esetleg kellett az, akkor még jobban megtanultuk, rájöttünk, hogy mit nem tudtunk addig. Na akkor kicsit kihúztuk magunkat, most már tényleg tudom. Mindaddig, ameddig egyszer csak olyan helyzetben nem kerültünk, hogy nekünk kellett tanítani. Na akkor jöttünk rá végképp, hogy még nem értjük. És akkor harmadjára is megtanultuk, de már azáltal, hogy elkezdtük tanítani másoknak, akkor fogtuk föl igazán, hogy ez tulajdonképpen mi is. Az evangéliummal ugyanígy van. Ameddig ülünk a padban, ülhetünk 90 éves korunkig, azt várva, hogy na még most tanuljuk, na még most valamit megértek, na még most próbálok közelebb jutni hozzá. Van egy pont, már nem sokat segít nekünk, hanem a következő lépést már csak azzal tudjuk tenni, hogy tanítjuk. És a keresztény ember számára ez nagyon egyszerűen azt jelenti, hogy tanúságot teszünk. Nem tanítjuk a szónak tanítói értelmében, egyszerűen az életünkkel tanúságot teszünk róla. És hogy igazán megértsük mi is a föltámadás titka, ez már az alapján mélyül el bennünk, hogy tanúságot teszünk róla. Ha csak ülünk távolságot tartva, és próbáljuk még jobban megérteni,